békességeitek. Isten igéjét fogom most felolvasni a Lukács evangélium a 7. részéről. Tehát Lukács evangélium a 7. részét keresse meg, akinél a Biblia van, és a 36. verstől olvasom Isten igéjét a fejezet végéig. Lukács evangéliuma 7. része 36. versétől olvasom az 50. versig a fejezet végéig. Megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért bement Jézus a farizeus házába, és leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, amikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírt, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: ez, ha proféta volna, tudná ki, és miféle asszony ez, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta néki: Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta: Mester, mondja. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És amikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak: látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredjél békességgel. Urunk, azért állunk most meg a te színed előtt, hogy kérjünk tőled. Tudjuk azt, hogy a mi kéréseink kedvesek előtted, mennyei édesatyánk. Azért, mert nem a magunk nevében, hanem Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Azért jöttünk az Úr Jézusnak a nevében. És így kérünk téged, hogy nyisd meg most ennek az igének, Uram, a mélységeit. És add át azt az üzenetet, amelyet ma reggel át kell, hogy vegyünk. Amelyet meg kell most tanuljunk, meg kell értsünk, vagy meg kell ismételjük. És jó mélyen ültess bele a szívünkbe, Uram, hogy el ne felejtsük, hanem még megcselekedni is tudjuk a te kegyelmed erejéből, hogy így cselekedet követője lévén boldogok legyünk a mi cselekedeteinkben. Urunk Istenünk, hallgass meg minket, hogy azonosulni tudjunk szent igéddel. Amen. Lehet, hogy említettem már azt, hogy ez a történet a Szentírásból az egyik legkedvesebb a számomra. Hát persze nagyon sok kedves történet van, úgyhogy az embernek nehéz választania, de a leginkább, ami a szívemet megragadta, az ez a történet, és ennek az asszonynak, mintha sikerült volna szívébe látnom, és azonosulnom azzal, amilyen hódolattal ment az Úr Jézushoz, úgy szeretek én is, meg szeretnék sokszor én is ezzel az indulattal, ezzel a lelkülettel az Úr Jézus közelébe menni. Most mégsem erről a történetről szeretnék beszélni, nem ennek a lépéseim mennék végig, hanem kiragadnék egy gondolatot, egy igeverset ebből a hosszabb szakaszból, és azt szeretném egy kicsit érthetőbbé, világosabbá tenni a testvérek előtt, Isten kegyelméből, meg az ő segítségével. Ez az igevers, ez pedig így hangzik a 47. Néki sok bűnnek bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Na hát, elgondolkodtató kijelentése ugye az Úr Jézusnak, de azt kell lássuk ebből a kijelentésből, hogy vannak olyanok, akiknek az Úr Jézus és az Atya többet bocsát meg, van, akiknek meg kevesebbet. Hát ennek két oka lehet. Az egyik az lehet az oka, hogy valakinek több bűne van. Van, akinek meg kevesebb bűne van. Az egyik így élte az életét, így cselekedt, a másik úgy élte az életét, de rögtön hozzáteszem, testvérek, hogy azért emberi mértékkel szólva meg lehet ezt állapítani, de úgy gondolom, hogy Isten országában nem így mérik a bűnt, mint ahogyan mi mérjük, hanem ugyanolyan veszendő bűnösök vagyunk mindannyian. Azt a hasonlatot szoktam erre felhozni, hogy ha valaki bele esik a tengerbe és belefull, akkor teljesen mindegy, hogy alatta 10 méteres a tenger, vagy 10 000 méter mély a tenger, ha nem tud úszni, így is belefull, úgy is belefull. Lehet, hogy többszörös gyilkos valaki, más ember hívő családban nőtt fel és jól nevelt volt, de Isten előtt, hogyha nem részesül kegyelemben, akkor nincs menekvés a számára. A másik magyarázata az lehet annak, hogy egyiknek több bocsátatik meg, a másiknak kevesebb bocsátatik meg, testvérek, és én inkább most erre akarom a hangsúlyt fektetni, hogy valaki több bűnét viszi Isten királyi trónjához, kegyelmi székéhez, valaki meg kevesebbet. Ami odaér a kegyelem királyi székéhez, amit bűnvallással leteszünk elé, testvérek, az megbocsátat. De nem mindenki visz oda mindent. És én itt látom a különbséget. Nem az Isten mondja azt, hát, te nagyon szimpatikus vagy, neked sokat megbocsátok. A másiknak meg, hát, te olyan ellenszenves vagy, neked csak keveset. Hát ez nem a mennyben dől el, testvérek, ez itt dől el lent a földön méghozzá a mi szívünkben, hogy nekünk mennyi bocsátatik meg, amennyit oda viszünk, annyi bocsátatik. Egyszer elmondta egy testvér, hogy hogy értette meg Istennek ezt a kegyelmét. Elhívták almát szedni. És segítettek, rokonságon belül volt. Összefogtak, egész nap szedték az almát. Na, a nap végén pedig eljött az az esemény, amit ez a testvérünk nem tudott, nem volt ebben jártas, hogy amikor befejeződött a munka, akkor a nagy almával megrakodott teherautókhoz oda sorakoztak a rokonok, a segítők, mindenki hozott jó nagy batyukat, jó nagy táskákat, megtöltötték almával ezt a tulaj, a gazda, és mindenki annyit vitt, amennyit akart, vagy amennyit nem szégyelt a rokonától elvinni. Na, odaállt a mi testvérünk is egy kis reklámszatyorral. Hát, mondja neki a rokona, a gazda, hogy hát mit csinálsz te? Hát hol a táskád, a batyúd? Hát azt mondja, nem tudtam, hogy itt ez a rendszer. Nekem csak egy kis táskám van. Hát figyelj, itt én nem tudok neked adni semmit, mert nekem nincs itt zsákom, se semmi. Hát nem tudom, hogy odaadni neked az almát. Pedig itt van, vihetnéd az egészet. De hát ha ilyen kicsi szatyorral jöttél, akkor csak ezt tudom megtölteni. És mondja ez a testvér, hogy a többiek mind mentek tele zsákokkal haza, ő meg egy kis reklámszatyor almával hazaállít. És azt mondja, megértettem ebből, hogy Isten országában is így van. Ha sokat kérek, sokat kapok. Ha sok bűnt teszek le, sok bűnt veszel az Isten. De ha némelyeket eltitkolok, vagy a sötétségben tartom az én cselekedeteimet, és nem hozom a napvilágra, nem lesz megbocsátva, testvérek. És tudjátok, a hála az a kegyelemből fakad. Minél többet bocsátanak meg, annál hálásabb vagyok. Minél több van elengedve, annál jobban terve van a szívem az Isten irgalma iránti hálával, dicsőítéssel, magasztalással. Az Isten dicsőítést ma nagyon sokan félreértik. Úgy gondolják, hogy az hangos zene kell. Nem. A bűneidet kell maradéktalanul Isten elé vitt, és te dicsőíteni fogod a te Istenedet. Akkor is, ha nincs gitár, vagy dob, vagy hegedű a kezedben, akkor is nem fogod tudni nem dicsőíteni. Nézzétek meg ezt az asszonyt, ami a keze ügyébe esett, mert telve volt a szíve hálával az ő mélységes bűnei miatt, ő már bánkódott, gyötrődött, és elérkezett a Messiás. És megértette a kegyelmet. És nem érdekelte, hogy egy farizeushoz be kell mennie. Hát a farizeusok meg a parázna nők, mint tűz és víz, úgy kerülték egymást, persze az felszínen. A háttérben egyáltalán nem kerülték egymást. De a felszínen nagyon. Erre sokat adtak a farizeusok, hogy parázna nők, azok csak az életle alatt. Akkor kellettek, de a világosságban nem. Pláne, ha ilyen magas rangú vendég volt. És ez az asszony, ez nem fél ezt az iratlan szabályt átrugni, megy és rója le a háláját Jézusnak. Mert megértett valamit. Testvérek, nagyon sok olyan hívőt látok, akik csak egy bizonyos fokig szeretik az Úr Jézust. Csak egy bizonyos fokig jutnak el az Isten szeretetébe. A Szentírásban, az Úr Jézus életének a leírásánál is látunk olyan hívőket, akik egy bizonyos fokig hittek, egy bizonyos fokig követték az Úr Jézus Krisztust. Na, nézzünk erre két példát. A János evangéliuma 19. részében, 38. versben olvasunk egy ilyen emberről. János 19, 38. Ezek után pedig kérte Pilátust az arimátiai József, és akkor itt zárójel van az én Károli fordításomban, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt. Zárójel bezárva, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedte Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Arimátiai József egy titkos, egy bujdokló tanítvány, mert ugyan tanítványa volt az Úr Jézusnak, de jobban félt a zsidóktól, mint amennyire szerette Jézust. Egy bizonyos fokig követte Jézust, de egy bizonyos ponton túl nem. Nagyon jó egyébként, hogy egyszer csak kibújt a szög a zsákból, és az Úr Jézus halála odáig vezette őt, hogy nyíltan kilép a színre, de most nem erről akarok beszélni, amikor nyíltan színre lép, hanem arról, hogy addig bujdokolt, mert csak egy bizonyos fokig követte az Úr Jézus. Nézzünk szintén a János evangéliumából egy még, talán még egy értelmű példát, a 12. rész, 42. és 43. verseit. Tehát János 12, 42, 43. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Hívők voltak ezek, testvérek? Isten igéje azt mondja, hogy hívők voltak. Ki mondja? A főemberek közül is sokan hittek ő benne. Hittek Jézusban. De hogyan hittek, testvérek? Úgy, hogy többre becsülték az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Úgy, hogy az ő hitüknek volt egy hőfoka, és azon felül már nem emelkedett. Csak egy bizonyos cselekedetekre indította őket. Csak egy bizonyos fokig engedte őket Jézus követni, de volt egy olyan, amire azt mondták, egy olyan lépés, hogy na, ezt azért már nem. Még Jézus kedvéért sem. Mert akkor jaj lesz nekünk. Egy bizonyos fokig, egy bizonyos mértékig hittek Jézus Krisztusban. Testvérek, ez borzalmas! Ez szörnyű, ami ezeknek az embereknek a szívében volt. Ez nem az asszonynak a lelkülete, akiről én olvastam az alapigében. Ez nem annak az asszonynak. És szörnyű az, hogy Isten népe között ma is vannak ilyenek. Akiknek a hitük az csak egy bizonyos fokig elég. Talán mondhatják azt, én tovább követem Jézust, mint a többi gyülekezeti tag. De nekünk nem tovább kell követni Jézust, mint a gyülekezeti tag, hanem szeretni az Urat, az, ami Istenünket teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, és minden erőnkkel, testvére. Mit érdekel engem, hogy mások kevésbé hisznek, vagy gyengébbek, vagy kibuktak, vagy elhagyták az Urat? Én nem hozzájuk kell, hogy mérjem magamat, hanem meg kell értsem, hogy milyen ajándékot adott át nekem Isten. És ezt megértem, testvérek, hogy nincs már ilyen problémám. Hát, ha József, hát nem kell kilökni a sorból, hát mondjad már, hogy hívő vagy. Hát vald már be, te főember, hogy te is szereted Jézust. Jaj, nem. Nincsen probléma. Mert akkor telve van a szíved, és telve van a szád az Isten dicséretével. És nincs semmi ok, ami miatt te azt mondanád, jaj, ezen a ponton nem lépek túl, hanem mindenet az Úr Jézusémé, mindenestől az övé vagy. Hát Pál apostol testvérek látta a gyülekezetekben, hogy van egy ilyen fajta bizonyos fokú hit. Hát nem csak Pál apostol, hanem a többiek is, többi apostolok is, majd olvasok egy pár igét ezekkel kapcsolatban, és harcoltak ez ellen a Szentírásnak az írói, az apostolok, Isten emberei. Harcoltak, kikeltek ez ellen. És megszólították a gyülekezetnek a tagjait. És imádkoztak a gyülekezetnek a tagjaiért. Testvérek, ez a fajta helyzet, hogy egy bizonyos fokig hisz valaki, ez lehet nagyon könnyen vétkes, hogy nem mer hinni, hogy ahogy olvastam, az embereknek a dicséretét többre becsüli, mint az Isten dicséretét, de lehet természetes is. Azt én sokszor elmondom bizonyságtételképpen, mindig nagy örömmel és mindig őszintén, hogy én nagyon örültem, amikor hívő lettem, nagyon boldog voltam, amikor hívő lettem, nagy fordulat állt az életemben, és az a boldogság, amiket átélnek a testvérek, amikor megtérnek, az az öröm, az ugyanúgy engem áthatott, de én nem akarok visszamenni abba az időbe. Mert ma jobban szeretem Jézust, ma nagyobb az örömöm Jézus Krisztusban, mint akkor volt. Sokan vágyakoznak, és sokakat vissza kell téríteni, mint ott a Jelenések könyvében is az egyik gyülekezetet, hogy az első szeretetet elhagytad, ez a panaszom ellened. Hát térjél vissza oda! Sokaknak vissza kell térni abba az állapotba, mert sokaknak ez erősödést jelent. De igazából gyengülést kéne, hogy jelentsen, ha oda visszatérnénk, testvére. Mert nekünk jobban kell szeretnünk az Urat, mint akkor. Mert akkor még sok mindent nem láttunk, sok mindent nem ismertünk, testvérek, és sok mindenre nem dobbant rá a szívünk, nem értettünk az Isten igéjéből sok mindent, és nem is voltunk talán annyira elkötelezettek, annyira megalapozott a mi Krisztus követésünk. Inkább egy felszínes volt, inkább egy nagy öröm, nagy lendület jellemzett bennünket, de nyomaték, erő nem nagyon volt mögötte. Nos, van a hitnek egy bizonyos foka, ami természetesen akkora, amekkora. Még tudatlan, még gyenge, még kezdő a hitnek a dolgaiban. Nem lehet tőle elvárni, hogy annyira ismeri az Urat. És az apostolok nem csak a vétkes leragadásért, megrekedésért ostorozzák a gyülekezetet, hanem ezt a természetes folyamatot segítik előre, hogy erősödj a hitben, növekedjen a te hited. No, mindezekért írják azokat, amiket írnak, és mindezekért szól hozzánk is, Isten igéje, hogy hozzánk szól, hogy ha vétkes a mi lemaradásunk, akkor számoljuk fel ezt a vétket, hogyha pedig természetes növekedésben akar minket Isten részesíteni, hát hadd növekedjünk az ő dicsőségére. Az apostolok tehát harcolnak ez ellen, a megrekedés ellen. Harcolnak a bizonyos fokú hit ellen, és azt akarják, hogy teljességre jusson az. Nézzük csak, hogy Péter apostol az ő második levelében, az első rész, harmadik, negyedik versében hogyan fogalmaz. Tehát 2 Péter 3-4. Nézzük csak, milyen bátor kifejezés áll itt. De igaz, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Azt mondja itt az ige, hogy mindennel megajándékozott minket az Isten kegyelme, ami az életre és a kegyességre való. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nekünk nem kérnünk kell valamit, ami nekünk nincs meg, hanem fel kell fedezzük, amit eddig nem fedeztünk fel. Értjük a különbséget? Azt mondja Isten igéje, hogy Isten nem csak csöpögtetett nektek valamit, amikor hívőkké lettetek, hanem amikor megtértetek, mindennel megajándékozott benneteket. Az az esemény, amikor a Szent Szellem újjászült benneteket, mindent nektek adott. Csak ti még nem mindent fedeztetek ebből fel. Na, Pál apostol ír arról, hogy ezt fel kell fedezni. A Korintus beliekhez írt első levél második részében. Tehát 1 Korintus 2.12. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Testvérek, milyen érdekes, nem? Mintha lenne egy nagy szobánk, amely tele lenne olyan ajándékdobozokkal, mint csupa értékes, karácsonyi nagy ajándékos dobozokra gondoljunk, amik nincsenek kibontva. Olyan sok ajándékot kapunk, nem tudom, volt-e valaki, aki már annyi ajándékot kapott egyszer karácsonykor, hogy nem volt ideje aznap este kibontani. El kellett tenni másnapra, majd ezt később tudom csak kibontani. Hogy Isten szelleme rávilágít azokra az ajándékokra, amiket az újjászületésünkről kaptunk. És egyre inkább ismerjük meg, milyen csodálatos Isten kegyelme. Hát nem is gondoltam volna, hogy a megtérés ezt is jelenti. Hát az én megtérésem teljesen tipikus példája ennek. Semmit nem tudtam a megtérésről. Semmit nem tudtam a hívő életről. Ugyanúgy az életvitelem, testvérek, ugyanúgy folytatódott tovább, de csak egy darabig, egy rövid ideig, mert Isten szelleme kezdte megismertetni velem az ajándékokat. És kibomlott egy ajándék. Jaj! Ha nem szabad már úgy részegeskedjek? Nem szabad szórakozó helyekre elmenjek? Nem szabad úgy beszéljek? Nem tudtam. Rendesen kell felöltözzek? Ezt se tudtam, de megismertem, újabb és újabb ajándékokat bontott ki, de megkaptam már akkor, amikor újjászülettem, testvére. Csak ezek egyre másra bontakoztak ki, és ezeknek a csomagoknak a kibontása, ez 17 éve tart. 17 éve. Hát úgy gondolom, testvérek, hogy van még jó pár csomag, amit ki kell bontsak, de tudom, hogy megkaptam. Én megkaptam azt, és te is megkaptad. És neked is ki kell, hogy bontsad. És ha bontjuk, testvérek, akkor nincs baj, mert egyszer majd eljutunk, hogy kibontunk egy olyat, amire megint szükségünk lesz, majd később egy másikat, csak ne hagyjuk abba a kibontást. Ne legyünk, mint ezek a farizeusok, már nem mertek Isten többi ajándékához nyúlni, mert azt mondták, jaj, ha még ezt az ajándékot is magamhoz veszem, akkor jaj nekem, akkor a farizeusok megutálnak, hogy mennyi ajándékod van Istentől, mert nekik nincs. Nem szabad megállni, és nem szabad megrekedni, testvérek. No de nem csak ezt a két igét mondom el erre példaként, hanem még a 2 Tesszalonika 1.11-et is. Ezt is hadd olvassam el. Pál apostolnak Tesszalonika beliekhez írt levele, második levele, első rész, 11. vers, és ez nagyon jellemző Pál apostolra, ez a megfogalmazás, majd még egy másik igében, sőt két másik igében is találkozni fogunk ezzel. Mi végből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával. A jóban való teljes gyönyörűséggel töltsön be titeket. Nem azt mondja Pál apostol, hogy kapjatok már valami jót. Azt mondja Pál apostol, már megkaptátok. De még nem gyönyörködtetek benne. Olyan ez, testvérek, mintha most látnám ezt a, ugye itt ez a szép élő virág, ezt mindig szeretem, és most is megköszönöm annak, aki ide tette az élő vizet, meg az élő virágot. Mondanám, jaj, de jó, szép ez a vegyes csokor. És valaki azt mondaná, de Lajos testvér, megszagoltad már a rózsa illatát? Hát, mondom, annyit gyönyörködtem már ebbe, de még az illatát nem szagoltam meg. Hadd illatozza meg, jaj, de jó, köszönöm testvér, hogy mondtad. Hát sokszor mi így vagyunk, hogy ámulunk, nézzétek testvérek, milyen csodálatos. Azt mondja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, na de most nézzétek csak meg egy másik oldalról. Most vizsgáljátok meg csak egy másik oldalról. Most illatát vegyétek, most ízleljétek, most járjatok benne, rajta, öltözzétek fel. Minden oldalról próbáljátok ki ezt a kegyelmet. Nem azért, mert Pál apostol már mindent ismerte Isten jóságának, hát ő sem ismerte még mindent, csak többet ismert. És látta, hogy a testvérek eljutottak a hitnek, a Krisztusban való gyönyörködésnek, a Krisztus követésének eljutottak egy fokára, és látta, hogy ott ők lesátoroztak, mint a három tanítvány ott a megdicsőülés hegyén. Jó nekünk itt maradni. Nem jó nekünk itt maradni. Nem jó. Tovább kell menni. És azt mondja Pál, nagyon örülök, hogy örültök, de örüljetek jobban. Fejtsétek ki jobban. Gyönyörködjetek jobban az Isten kegyelmében. Mert több az, mint amennyit abból felfedeztetek. És ami nagyon fontos, hogy Pál apostol imádkozik, és erről mondom, hogy a többi igen is ezzel találkozunk, hogy ő imádkozik ezért. Imádkozom azért, hogy ti jobban gyönyörködjetek a Jézus Krisztusban. Imádkozom azért, hogy Isten nyissa meg a szemeteket, hogy milyen csodálatos az, hogy ő itt van közöttetek. Mint az imaórában Gyuszi elmondta, hogy itt voltak ketten. De valakit nem vett észre. Valakit nem vett észre, hogy az is itt van. És aztán később észrevette, ha ketten vagy hárman együtt vagytok, ott vagyok veletek, és észrevette azt, aki meg a lényeg. És akkor nem szomorkodott, hanem örvendezett. De sok örömről lemondanak a hívők, ha nem veszik észre azt, aki ott van közöttük. De sok örömöt pocsékolunk el, hagyunk felbontatlanul, mert nem tudunk gyönyörködni teljes mértékben a jóban, testvére. És ezért imádkozni kell. Nem az a baj, hogy Isten nem ajándékozott meg téged. Az a baj, hogy nem vetted még észre. Nem az a baj, hogy nincs ott az ajándékok között az, amire éppen szükséged van, hanem az a baj, hogy még nem bontottad ki. És mi kérjük Istent, adjál nekünk, Uram, ezt is adjál, azt is adjál. Isten azt mondja, már rég minden ott van nálad. Csak még nem váltottad be. Csak még nem bontottad ki. Hát erre akar rávezetni. Nézzük csak ezeket az imádságos igéket. Mind a kettő az Efézusi levélben található. Az egyik az első rész 15. versétől kezdődik a 20-ig. Tehát Pál apostolnak Efézusba írt levele első rész 15-től 20. versig terjedő szakaszból. Annak okáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe. Tehát megint azt mondja Pál, hogy megvannak ezek az áldások, megvannak ezek az ajándékok. Csak én azért imádkozom, hogy Isten az értelmetek szemei nyissa meg. Mert eddig még nem is gondoltatok bele abba, hogy hát ez valóság, és hogy milyen csodálatos, milyen mélységes valóság. Hogy mi az ő elhívásának a reménysége, testvérek. Hát, erről külön lehetne prédikálni. Mi az öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között? Hogy értsétek meg, hogy ő ezt megadta nekünk. Ő ígért nekünk egy örökséget, és ez milyen gazdag? Ugye, amikor azt mondják a reklámokban, hogy az ötös lottó heti főnyereménye 2.614.000.000 forint. Mennyi? Testvérek, mi nem tudjuk elképzelni, hogy ez mennyi pénz. Fogalmunk sincs egyikünknek sem, hogy ez mennyi pénz. Nem tudjuk. Tehát emberi értelemmel egy ilyen szegény ember, mint én vagy bármelyik közülünk, nem tudja felfogni, hogy ekkora pénzzel mit lehet csinálni. Biztos vagyok benne, hogyha ezt megnyeri egy olyan ember, aki nem naponta nem milliókkal gazdálkodik, az az ember a felé biztos bolondságokra költi. Vagy nem tudja, hogy mire költse. Egyszerűen nem, tehát pszichésen megterheli a nyeremény, a nyerőt, mert ezt emberi aggyal nem lehet ekkora pénzt felfogni. Ez túl van a mi szokásainkon, túl van a mi ismereteinken, túl van a mi képességeinken egy ekkora pénzzel bánni. Na hát, valami hasonló az Isten gazdagsága, az Isten öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És Isten hozzá akar bennünket szoktatni, egyre nagyobb mennyei vagyont bíz ránk. Úgy nem egyik pillanatról a másikra, hanem kibontja, hogy megtanuljunk vele gazdálkodni. És Pál apostol imádkozik, hogy ez megtörténhessen, hogy ezt megláthassák. Mert Pál apostol előrébb tart. És azt akarja, kedves gyülekezet, ti se ragadjatok le, hanem haladjatok tovább. És Pál apostol imádkozik tovább. A harmadik rész, 14. versétől megint egy csodálatosan szép imádságot látunk. Az efézusiakért kétszer is imádkozik, már amíg nekünk meg van örökítve a Szentírásban. És ez az efézusi levél harmadik része 14. versétől kezdődik, majd a fejezet végéig tart, de én csak a 19-ig olvasom. Ezokáért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, és most jön a lényeg, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, és hosszúsága, és mélysége, és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Testvérek, nekünk nem lehet megelégedni egy fél tankkal. Valaki azt mondja, hogy kifizetem az úti költséget neked. Amekkora a te autódban a benzintank, azt ki én állom. mondja valaki szerényen, jaj, elég, ha csak a félig töltöd. Isten azt mondja, tele akarom tölteni. És Pál apostol azt mondja, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget. Ne csak félig, ne csak a fele magasságot, a fele szélességet, a fele hosszúságot, a fele mélységet ismerjétek meg, hanem ismerjétek meg a teljességét az ő jó voltának, az ő kegyelmének. Testvérek, nem szabad megállni a hitnek egy bizonyos fokán, a Krisztus megismerésének, a Krisztus követésének, a Krisztus imádatának egy bizonyos fokán, mondván azt, hogy jaj, már így is jobban dicsőítem őt, mint tegnap. Hát akkor dicsőítsed őt még jobban. És növekedj fel teljesen. És Pál apostol imádkozik azért, hogy megismerjék, hogy megértsék, megérthessék a testvérek. Tudjátok, mit kell megérteni, testvérek? Azt, amit nem lehet, azt kell megérteni. Na, feje tetejére van állva, igaz? Hát Isten igébe sok dolog így feje tetején van állva. Mert a mennyei dolgok természete más, mint a földi dolgok természete. Azt mondja Pál ezáltal, földi ésszel, ti soha nem fogjátok megismerni Isten jóságát. Oda leültetünk egy nem hívő ember, és neki fogunk prédikálni 100 évig az Isten jóságáról, semmit abból nem tud felfogni. Azt mondja, hogy a lelki ember nem értheti meg. A pszichés ember nem érti meg. A szellemi ember, a pneumatikus ember érti meg. A kisgyerek többet ért Isten szellemének a dolgaiból, mint a legnagyobb pszichológus, aki nem ismeri az Úr Jézus. Más a természete. Megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretet. Soha nem ismernek olyan békességet a nem hívők, mint a legkisebb hívő, amit megismer. És a legkisebb hívőnek is, meg a legnagyobbnak is fejlődnie, gyarapodnia, előhaladnia kell ebben a megismerésben. Az efezusiak már sok mindent megismertek Isten kegyelmében, de Pál apostol azt akarta, azért imádkozott, hogy amíg nem mutat a műszer 100%-ot, addig ne hagyják abba ezt a megismerést, ezt a Krisztus követést, ezt a hitet, ezt a dicsőítést és ezt a szeretetet. Sajnos, hogy némelyek elakadtak a Jézus Krisztusnak a megismerésében. Megrekedtek egy szinten, és ott vannak. Nem rossz, ameddig eljutottak, csak az a rossz, hogy még van egy csomó jó, ameddig nem jutottak el. És mondják azt, hogy ó, hát én ezt már rég tudom. Jaj, hát én már évtizedek óta. Jaj, hát én ezt már hallottam igehirdetésben. Jaj, én erről egy egész könyvet kiolvastam. És azt hiszik, hogy akkor megelégedhetnek annyival. Nem testvérek. Nem elégedhetünk meg. Egyszerűen elégedetleneknek kell lennünk. Nem az anyagi dolgokban. Anyagi dolgok elég, amit ad az Úr, kiparancsolja. De a szellemi dolgokban kell legyen bennünk egy elégedetlenség, egy nyughatatlanság. Hogy én még kérek. Hogy én még szeretnék. Ugye egy szülőnek milyen öröm, ha a beteg gyermeke, aki egy-két hétig is alig-alig vett magához valamit, lesápadt, legyengült, egyszer erőre kap és azt mondja, kérek még egy tányér levest, kérek még egy tányér főzeléket. Hát mi van vele, fiam, te nem is szereted a főzeléket. Éhes vagyok, mert egészséges vagy, azért vagy éhes. Aki nem éhes, az beteg. Annak gyógyszereket kell adni, meg úgy kell beletuszkolni valami folyadékot ilyen csöveken keresztül a vérébe, meg a gyomrába valami kis élelmet, hogy el ne pusztulja, az beteg testvére. Vannak ilyen szellemi betegek, azt mondják, ó, nekem minden megvan, de csont és bőr szellemileg, de mégis megvan elégedve. Nem jó ez, testvére. A első Korintusi levél második részével már foglalkoztunk, most megint oda lapozok, és annak az igének egy kicsit az előzményét fogom felolvasni, amiről már korábban olvastam. Azt mondja Pál apostol itt, hogy bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. És ugye itt végig Jézus Krisztusról beszél. És aztán folytatja, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket megvizsgál, még az Istennek mélységei is. Testvérek, ezt az igét jól ismerik a hívők, és nagyon sokszor idézik a mennyre vonatkozó. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve soha meg nem gondolt, azokat készítette el Isten az őt szeretőknek. Ezt így mindenki tudja kívülről, na majd a mennyben ez lesz, de testvérek, Isten igéje nem a mennyről beszél. Azért olvastam el. Jézus Krisztusról beszél az Isten igéje. Amiket a zsidók nem is gondoltak volna, azt kapták a Messiásban, és amiket a hívők nem is gondoltak volna, azt kapták a Messiásban. Jézus Krisztusban Isten olyan ajándékot adott neked, amire még nem gondoltál. Akkor se, ha mindannyiunknál bűnösebb életet éltél meg, és roppant mód örültél az újjászületésednek, és akkor sem, hogyha évtizedek óta járod az Úr útját, akkor sem ismerted még meg Istennek minden ajándékát, és akkor is van még olyan, amit meg sem gondoltál, hogy Jézus Krisztus neked elkészített. Nem a mennyben, ott is, hanem most, itt a Földön, ma. Van olyan. És Pál erről beszél. Olyan ajándékot kaptatok, amit még nem ismertetek meg. És ezért folytatja aztán három verssel később, amit már olvastam, nem a világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk. Hát ez a szellem, Isten szelleme elvezet minden igazságra, mindegyikre, 100%-ra testvére. És ez majd beteljesedik a mennyek országában. De akkor már csak az utolsó cseppet fogjuk megkapni, a 99-re itt kell eljutni. És jobban meg kell ismerni, és törekedni kell arra megismerése, testvérek. Egyszer, amikor a pányoki táborban szolgáltam, hajnalban felkeltem, még a többiek előtt jóval, szeretek korán kelni, csak mostanában nem tudok. Akkor még néha tudtam, és van 5 óra tájékán kiültem egy padra, a szabadba, hogy bent hagyjam a többieket aludni. Olvastam a Bibliát, imádkoztam, és egyszer csak zajt hallok a fejem fölött. És úgy néztem, hogy mi ez a mocorgás. Hát megláttam mókusokat ugrabugrálni. Napközben elbújnak, mert nagy a ricsaj, de így hajnal tájban, hát azok, mint a felszabadult tornászok ott egyik árul a másikra ugráltak, keresztbe kasul kergetőztek, nem tudom, reggeli tornát csináltak, de olyan nagy zajjal, olyan nagy ugrásokat, hát én ámultam, milyen szép, csodálatos ez a mókusok. Talán ritkán kapom én is lencse végre őket, elkezdtem bennük gyönyörködni. És aztán elkezdtem a teremtett világ szépségeiben gyönyörködni. És rácsodálkoztam a fákra, a füvekre, a madarakra, a teremtett világ ezer csodájára, az emberi szervezetre, és olyan sok és mély dolog van, testvére, és elkezdett kitárulni előttem a teremtett világnak a sok-sok csodája. És minden kis virágot észrevettem ott együltő helyemben, és aztán elgondoltam, hogy még Afrikában, Ázsiában, az óceánokban még sokkal csodálatosabb, számomra ismeretlen, vagy még soha senki által fel nem fedezett növények, állatok, pici egysejtűek és hatalmas óriások lehetnek. És aztán halljuk a természetfilmekből, hogy Régen azt hitték az emberek, hogy ugye a Föld a világ közepe, és a nap, meg a csillagok forognak a Föld körül. Aztán rájöttek, hogy a nap a világnak a közepe, és a Föld forog a nap körül, meg a bolygók. Aztán rájöttek, hogy a nap az csak egy csillag, nem az a világ közepe, hanem van egy tejútrendszer, egy galaxis, amelynek van egy közepe, és akörül a mi napunk csak egy nagyon-nagyon pici halvány pöttyöcske, és aztán rájöttek testvérek, hogy ez a galaxis, a tejútrendszer, amelyben mi élünk, az nem csak jó pár száz csillag, hanem több milliárd, és itt elveszítjük a fonalat, hogy milliárd, több milliárd olyan csillagból tevődik össze, mint a mi napunk, saját bolygórendszerrel, több milliárd, ez felfoghatatlan, testvérek, de még ráfejelek egyel, a mi galaxisunk csak egy, és sok milliárd ilyen galaxis van. Milliárd szor milliárd. Ami nem tudjuk felfogni, mennyi, 2 milliárd 600 millió forint, pedig a forintot minden nap fogjuk, akkor testvérek, milliárdszor milliárd bolygó! Képtelen, nem megy a fejünkbe. Ezt nem tudjuk átlátni, testvére. És tudjátok, mire jöttem rá? Az Isten kegyelme nagyobb. A láthatatlan világ nagyobb ennél a dicsőségnél. Ez csak mind méter, meg fényév, meg tonna, meg bolygó, meg szám. És van egy olyan világ, testvére. Értitek már, hogy a Jelenések könyvében miért kell képletes számokat használni? Hogy Isten 7 szelleme? Ki lehet ezt fejezni, testvére? Hogy Isten szellemi milyen nagy? Milyen csodálatos? Vagy az, hogy 144 ezer megváltott énekel, testvére, ki lehet fejezni azt a szellemi gazdagságot, azt a pompáját, azt a gazdagságát, dicsőségét Isten kegyelmének, azt ki lehet fejezni? Nem lehet! És János ezért összerogyik, amikor belepillant egy picikét ennek a kegyelemnek a mélységébe, szélességébe, magasságába, hosszúságába, összeesik, fizikálisan majd megsemmisül, és ezért kellene meghalnia azoknak, akik Isten szabad szemmel megpillantják. Ezért rettegnek a zsidók, hogy meg fogunk halni, pedig csak egy angyalt látta. Nem lehet, testvérek, ezt emberi ésszel felfogni. Végtelenül mély. És János apostol ezért használ számokat. 3. Hát annak is egy értelme van. A 4. Annak is egy értelme van. 3 meg 4 az 7. Ennek is értelme van. 3x4, 12, 12 apostol, 12, ennek is értelme van. Ezek nem számok, testvérek. Ezek szellemi ajándékok. Ezeket nem lehet kifejezni, csak próbálkozni lehet valamit gagyogni róla. Hát a Jelenések könyve ilyen gagyogás. És így kell megértsük, testvérek. És egyszer Jézus életében volt egy asszony, aki megértett ebből valamit. Értitek már, miért ment oda Jézushoz? Most a végén visszatérek az elejére. Miután elmondtam itt, hogy 40-45 percet. Hogy megértsük, hogy miért ment oda Jézus lábához. Miért nem érdekelte, hogy kicsúfolják. Szidalmazzák. Te egy rongyos nő vagy. Te egy parázna vagy. Te pénzért fekszel le férfiakkal. Nem érdekelte. Egy dolog érdekelte. Hogy eljött az én szabadítóm. Hogy eljött hozzám Jézus. Ez érdekelte, és ment oda Jézushoz, mit foglalkozott más dolgokkal? Nem foglalkozott más dolgokkal. És a legdrágább dolgot, ami neki volt, odaadta azt a drága szelencét. És a legegyszerűbb módon fejezte ki, könnyeivel lemosta az ő lábait, az ő szeretetét, ahogy Isten a legdrágábbat adta, ő érette a paráznáért, és hogy Isten a legegyszerűbb módon fejezte ki ezt egy egyszerű vándor prédikátornak a személyében. Aki azonban Jézus Krisztus volt, az ő legdrágább fia. Hát ezt értette meg ez az asszony. És Isten azt akarja, és tovább jutott, és nem egy titkos tanítványa volt Jézusnak, jaj, de megmosnám a lábát, ha itt lenne. Azt mondja, itt van! És megmosom a lábát! Az én alabásom szerencémmel, az én könnyeimmel, az én hajammal. Na így kéne, testvérek, előbújni nekünk is. megismerni nekünk is, imádni nekünk is, szolgálni nekünk is, követni nekünk is, hinni nekünk is. Így, mint ahogy ez az asszony tette, egyre mélyebben megismerve Isten kegyelmének végtelen gazdagságát.